Kedves hallgatóim, miután 1922. februárjának elején sor került az új Szentatya 11. Pius megválasztására, a frissen megválasztott sajátos gesztussal keltette fel a világ érdeklődését. Régi szokás volt ugyanis, hogy a pápa választás eredményességének bejelentése után az új egyházfő a Szent Péter Bazilika külső lodzsáján megjelenve Urbi et Orbi, a városnak és a világnak szóló áldással köszöntse az alant ünneplő tömeget. Miután azonban az egyházi állam Olaszország általi megszállását követően 9. Pius az eljárás jogszerűtlenségére utalva és ez ellen tiltakozva vatikáni fogolynak nyilvánította magát és utódait, a következő pápák 13. Leótól kezdve ezt az áldást nem a Szent Péter térre, hanem a vatikáni kertekre nyíló erkélyek egyikéről osztották. Most azonban 11. Pius protokollosai nagy riadalmára azonnal a külső lodzsára sietett, hogy a hagyomány szellemében onnan áldja meg Rómát és az egész világot. A gesztus jelképes volt, és értelmezői szerint azt kívánta jelezni, hogy az új pápa egyik fő célja a fél évszázada húzódó római kérdés megnyugtató rendezése. Rövidesen kiderült az is, hogy 11. Pius egyszerre tekinti magát 13. Leó, 10. Pius és 15. Benedek szellemi örökösének, egyaránt feladatának tekintve az egyház belső megerősítését és szükséges megújítását, a béke és a népek közötti kiengesztelődés ügyének szolgálatát, a katolikus egyház és a szekuláris világ és annak kultúrája közötti párbeszédet és a társadalmi, szociális igazságosság ügyében való fáradozást. Ezeknek a céloknak az eléréséhez 11. Pius rendelkezett a megfelelő személyes adottságokkal is, hiszen művelt, a teológiában és a világ szellemi életében is jól tájékozódó, tudós alkatú személyiség volt. Jól eligazodott a szervezés a vezetés dolgaiban, biztos áttekintéssel rendelkezett a politika, az egyházpolitika, a nemzetközi diplomácia világában. Ugyanakkor határozott, döntésképes, környezetétől magát függetleníteni tudó, de a mások véleményét meghallgató és mérlegelő alkat volt, egyben azonban mély vallásosság, lelkipásztori buzgalom a magánéletben puritán egyszerűség jellemezte. Leendő programjára utalt a Szent Atya már a jelmondatául választott Pax Christin Regno Christi, Krisztus békéje Krisztus uralmában formulában is, amelynek kifejtését első Ubi Arcano kezdetű körlevelében dolgozta ki részletesebben. Ennek a gondolatmenete azon alapult, hogy egy új világban élve magának az egyháznak egy új kereszténység ügyét kell szolgálnia, egyszerre ragaszkodva a hit örök értékeihez, a hagyományhoz, de a modern világgal párbeszédbe elegyedve, és meg kell újítania az egyház ősi intézményét. Ez a párbeszéd pedig azt is megkívánja, hogy Péter utóda bátran szóljon hozzá a világ nagy kérdéseihez, és ne zárkózzon el a világ kihívásai problémái elől. Közvetlenül az egyháznak távol kell maradnia a profán világ, a politika, a közélet dolgaitól, erkölcsi útmutatása révén azonban meghatározó módon jelen is kell lennie egyének, közösségek, társadalmak életében. Fontos eleme ennek a programnak, hogy elfogadhatatlan Istennek a kultúra világából való teljes kizárása. Krisztus uralma és az új kereszténység éppen azt az egyházat jelenti, amely tevékenyen bár közvetetten, lelki-szellemi erejénél fogva vesz részt a világ életében, közben pedig csorbítatlanul képes őrizni a hitletétemény épségét. Ez a téma, pontosabban az egyház küldetésének, mint Krisztus királyságának a képviselete, visszatér egy későbbi 1925-ben kiadott körlevélben, a Quas Primas kezdetűben is, ahol azt mondja ki, hogy meg kell őrizni vagy teremteni, őt idézem, az egyháznak a világi hatalomtól való teljes függetlenségét és szabadságát isteni küldetésének gyakorlásában. Ez pedig azt is jelenti, hogy az egyháznak nem pusztán vallási ügyekben és híveihez szólva van küldetése, hanem a krisztusi uralom üzenetét az egész világ és minden ember, ellenség és barát felé is tolmácsolnia kell, és nem nyugodhat bele abba, ha ezt a jogát külső hatalmak elvitatják tőle. Lényegében ezen a gondolaton alapul 11. Pius egész uralkodását végigkísérő politikai, diplomáciai, közéleti aktivitása is. Nem egyszerűen Róma a szentszék tekintélyének visszaszerzéséről vagy megteremtéséről volt itt szó, hanem arról, hogy a 19. és 20. század fordulójának negatív fejleményeit követően ismét növekedjen az egyház jelenléte, a keresztény hit súlya a világban, és képes legyen hatékonyan fellépni a szekularizáció, a liberális, szocialista, vallástalan és egyházellenes szellemiség és törekvések ellenében, lelki, szellemi, de társadalmi munícióval is ellátva a hívő embereket és közösségeiket. Ennek a célnak az érdekében választotta meg a pápa közvetlen munkatársait is, akik zömében a konzervatív modernség és a világgal való párbeszéd hívei voltak, élükön Pietro de Gasparri bíborossal, aki trónfoglalása után azonnal megerősített korábbi vatikáni államtitkári posztján, vagy annak leköszönése 1930 után annak utódával, Eugenio Pacellivel, a leendő 12. Pius pápával. 11. Pius szemében az egyház újbóli helyzetbe hozásának egyik legfontosabb feltétele a római kérdés rendezése volt. Itáliában a háború után forradalmi hangulat, politikai zűrzavar alakult ki, jelentősen megnövelve a katolikusok közéleti felelősségét, melynek vállalására a pápa kezdettől buzdított. Trónralépés esztendejében aztán fontos politikai változás történt. A fasiszta párt Benito Mussolinivel az élen a Marcello Róma jóvoltából átvette a hatalmat, és hozzálátott egy sajátos korporatív, a parlamentarizmust fokozatosan felszámoló rend kiépítéséhez. Mussolini uralma az első években pozitív elemeket is tartalmazott, hiszen a rend helyreállítása a gazdaság fellendítése mellett úgy tűnt, hogy teret ad a katolikus politikai erőknek, tiszteletben tartja az egyház jogait és értékeit, gátat szab a szocialista, kommunista eszmék és mozgalmak terjedésének. 1925-ben Mussolini uralmának konszolidációja idején látta a Vatikán elérkezettnek a pillanatot arra, hogy kísérletet tegyen az olasz királysághoz fűződő viszony rendezésére. Ebben az esztendőben néhány témában puhatolózó tárgyalások kezdődtek a kúria és a kormány között. Ezt követően Mussolini bizottságot állított fel az olasz egyházügyi törvények és rendelkezések felülvizsgálatára, majd felajánlotta, hogy ebben a munkában vegyenek részt a szentszék képviselői. 11. Pius áldását adta erre, 1926-ban pedig kétoldalú titkos tárgyalások indultak a pápa, a pápaság nemzetközi jogi státuszának rendezése és egy új az olasz állammal kötendő konkordátum tárgyában. A kormány részéről egy idő után a tárgyalásokat maga Mussolini irányította, a szentszék delegációját pedig a pápa személyes felügyelete mellett de Gasparri bíboros államtitkár és Francesco Pacelli a kúria civil jogtanácsosa vezette. A vegyes bizottság csaknem 3 esztendeig, közel 200 ülésnapon keresztül dolgozott a megállapodás és a konkordátum tervezett szövegén, a színfalat mögött azonban 11. Pius maga is részt vett a munkában. A megegyezés nyilvánosságra hozatalára és a kézdokumentumok aláírására végül 1929. június 7-én került sor a Lateráni pápai palota dísztermében. A nagy nyilvánosságot nyerő, a világsajtó és a nagypolitika érdeklődését is felkeltő aktuson a kormány részéről Mussolini, a Vatikán részéről de Gasperi volt az aláírója az elfogadott dokumentumoknak, amelyek hiteles szövege ezt követően hivatalos közleményként meg is jelent, illetve becikkelyezésre került az olasz parlament részéről. Valójában három dokumentumról volt szó. Az első a lateráni szerződés néven ismert politikai nemzetközi jogi dokumentum volt, a második egy pénzügyi kompenzációs megállapodás, a harmadik pedig az olasz királyság és az olasz katolikus egyház kapcsolatát szabályozó konkordátum. A felek mindegyikének érdeke volt az így létrejövő státuszrendezés, hiszen így helyreállt a Vatikán állam létrejöttével a pápaság nemzetközi jogi státusza, és rendeződni látszott az olasz egyház helyzete, Mussolini kormánya számára pedig az aláírás komoly politikai legitimációt és jól kiaknázható propaganda értéket jelentett. A világországainak zöme, katolikusok és nem katolikusok pedig elismerve a Vatikán államot üdvözölték a pápaság helyzetének változását. A római szerződésben a Szentszék tudomásul vette a pápai állam megszűnését, területének az olasz királyság részévé válását és azt, hogy Róma az olasz főváros. Ugyanakkor a másik fél független államként vette tudomásul a Vatikán államot, amelynek világi uralkodója mindenkori pápa Róma püspöke, az egyetemes katolikus egyház feje. Az új mini állam mindössze fél négyzetkilométeres területe a Vatikán, a lateráni paloták épület együttesét, a Cancelleria palotáját és néhány más római épületet, valamint a pápák Castel Gandolfói nyaralóját foglalja magába, önálló vámterület teljes jogi és diplomáciai mentességgel, saját postaszolgálattal, vasútállomással, himnusszal, zászlóval, önálló jogrendszerrel és a svájci gárdát, valamint a vatikáni csendőrséget magába foglaló miniatűr fegyveres erővel. A Szentszékhez rendelt diplomaták és a kúria állampolgársággal rendelkező munkatársai teljes mentességet és a szabad mozgás jogát élvezik az olasz királyság egész területén, és az állam biztosítja a szabad érintkezést a Vatikán és minden harmadik állam között békés és háborús körülmények között egyaránt. Az olasz királyság ugyancsak elismeri a megállapodásban foglaltak szerint a Vatikánnak a birtokában lévő műkincsekhez, műgyűjteményekhez, kulturális értékekhez való kizárólagos tulajdonjogát, és a maga részéről minden támogatást megad azok megóvásához. A csatolt pénzügyi megállapodásban Olaszország egyszeri 750 millió lírás kárpótlás fizetésére kötelezte magát az állami tulajdonba vett korábbi egyházi, pápai javak ellenértéke fejében, további 1 milliárd líra értékben pedig államkötvényeket adott át a Szentszéknek. A harmadik dokumentum a Vatikán és az olasz királyság között létrejött konkordátum volt, amely az olasz egyház helyzetét szabályozta az alapvetően világi jellegű állam keretei között. Ez a konkordátum deklarálta az egyház teljes szabadságát, a katolikus vallást pedig hivatalosan is az államvallás rangjára emelte. Az olasz kormány tudomásul vette személyi kinevezési ügyekben a Szentszék kizárólagos, de állami eskütétellel járó illetékességét. Rendelkezett arról, hogy a korábban világi kézbe került egyházi javak a továbbiakban nem követelhetők vissza, tulajdona és jövedelmei tekintetében viszont az egyház adómentességet, a klérus a katonai szolgálat aluli felmentést, az egyházi házasságkötés állami elismerést, állami érvényességet nyert. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk 11. Pius pápaságának tárgyalását. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.